Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk elején a 66. zsoltárunk első verszakát énekeljük. 66. zsoltárunk így kezdődik, örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Elfoglalva folytassuk énekléssel Isten tiszteletünket. Keressük meg és énekeljük együtt a 164. dicséretünket. Így kezdődik ez az énekünk. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Gyújjon fel kívánságunk, idvesség tanulására. Mind a három verszakát énekeljük el.
Thank you.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, figyeljünk együtt az élő Isten beszédére, amely most Lukács evangéliumából hangzik hozzánk, a 18. fejezet 9. versétől a 14. versig terjedő szakaszból. Lukács evangéliuma 18. fejezetében a 9. verstől a következőket olvashatjuk. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, Jézus ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben, és mi az ő szavának ne csak a hallgatói, hanem a megtartói is legyünk. Foglaljuk el most a helyünket, s válaszoljunk imádságban Úrunk szavára. Hálát adunk neked, Úrunk Istenünk, azért, hogy most itt lehetünk a házadban együtt. Dicsőíthetünk téged, énekszóval is, imádságunkban is. Köszönjük neked, hogy veled kapcsolatba kerülve egyre jobban megismerhetünk téged. Rácsodálkozhatunk szeretetet kimondhatatlan nagyságára, hatalmadra. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te gazdagságodból egyre több a miénk lehet. Köszönjük neked, hogy így megismerve az életünk valóban meggazdagodhat. Urunk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy hozzád úgy jöhetünk, amint vagyunk. De imádkozunk is most azért, hogy könyörülj meg rajtunk. Hadd tudjunk mi olyan lelkülettel odaborulni eléd, mint amilyen lelkülettel a Jézus által elmondott példázatban a vámszedő állt meg előtted. Áld meg, így kérünk, az ige hirdetését és hallgatását is, hogy hadd mehessünk el mi is úgy a te házadból, ahogyan ez a vámszedő mehetett el. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk, maradj velünk a te kegyelmeddel, nyisd meg a szívünket a te igéd előtt. Amen. A 173. dicséretünket keressük meg, és énekeljük, készülve Isten beszédének a meghallgatására. 173. dicséretünk így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére vére, lelkünk, testünk Istenéi, az ő tiszteletére.
Ami Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, élő Isten. Amen. Az előbb felolvasott példázatból olvasok egy szakaszt. Lukács evangéliuma 18. fejezetéből a 14. versszak második felét olvasom. Jézus mondja, mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Kedves testvérek, a farizeus és vámszedő példázata akármennyire ismerős, közérthetőnek tűnik számunkra, sokaknak mégsem az. Sokan félreértik azt. Úgy vélik, hogy egyik oldalon ott áll az elbizakodott, felfuvalkodott, gőgös farizeusi magatartás, a másik oldalon meg a szerény, szelíd és alázatos vámszedői kép. A farizeus viselkedése ellenérzést, megvetést, undort vált ki az emberből. Hogy lehet valaki ennyire elbizakodott, hogy lehet valaki ennyire öntelt, önigazult? Honnan veszi a bátorságot? És mi van, mi lapul elbizakodottsága mögött? A vámszedő imádsága ezzel szemben, minthogyha együttérzést, sajnálatot, szánalmat csalna elő a történetet olvasóból. Ő az elesett bűnbánó, akit nem lehet nem szeretni, akit nem lehet nem sajnálni. Mit mondhat Jézus Krisztus ebben a példázatban? Csak ugyan annyi volna az üzenete, lássátok gyermekeim, íme itt a farizeus, aki elbizakodott és gőgös ember módjára viselkedett. Ti ne legyetek olyanok, mint amilyen ő volt. És ott van a vámszedő, aki szerény, szelíd és alázatos. Legyetek hát olyanok, mint az az ember. Mielőtt még abban a hibába esnénk, hogy a farizeust hamar elítéljük, és a vámszedőt minden további nélkül gyorsan felmentjük, azelőtt nézzük meg, hogy miről is szól pontosan ez a példázat. Mit mond Jézus Krisztus az egyik emberről, és mit mond a másik emberről? Mi a különbség kettejük között? És végül pedig szűrjük le azokat a tanulságokat, amelyeket Jézus mond ebben a példázatban. Kedves testvérek, bármennyire meglepően hangzik, de azt kell mondanom, hogy ez a farizeus nem is volt annyira elbizakodott, nem is volt annyira gőgös, mint mi azt gondolni szoktuk őróla. Hiszen amit az imádságában elmond önmagáról, végső soron mind igaz. Ebből az imádságból kiderül, hogy ez az ember igazán komolyan veszi a vallását. Törekszik arra, hogy Isten parancsolatait, előírásait lehetőleg teljesen megtartsa. Bőjtől tizedet fizet, tehát a gyomrát és a pénztárcáját Isten akaratának mindenféleképpen alárendeli. Úgy vélem, hogy ez önmagában már nagy dolog, hiszen sok hívő embernek éppen a gyomránál vagy a pénztárcájánál ér véget a kereszténysége. Ez a farizeus tehát egy köztiszteletben álló, megbecsült, szorgalmas ember volt a maga társadalmában. Kérdezzük meg magunktól, vajon van-e bennünk is annyi indítatás, elszánás, akarat Isten törvényeinek megtartásában, mint amennyi ebben a farizeusban volt? Vajon bőjtölünk-e mi is hetente kétszer? Fizetünk-e tizedet jövedelmünkből gyülekezetünk számára? Nos, hamar kiderül, hogy nem. Nem volt ő olyan rossz ember, mint amilyennek mi ebből a példázatból első hallásra elképzeljük, gondoljuk. A vámszedő viszont gyűlölt és megvetett ember volt, foglalkozása miatt. A zsidók gyűlölték a római hatalmat kiszolgáló, a fogányokkal barátkozó pénzhajhász vámszedőket. A farizeusok, ahol csak lehetett, igyekeztek nem érintkezni ezekkel az emberekkel. súlyos bűnöket követtek el, kiforgatták emberek pénztárcáit, és elárulták, megtiporták népük becsületét. A példázatbeli vámszedő mindezekből a bűnökből sok mindent érez már, és nyomja, terheli a lelkiismeretét. Nem lepődhetünk meg hát azon, hogy undorodik önmagától. És akkor még ott van az őt körülvevő sokaság ellenszenve és utálata is. Egyáltalán nem mindegy, egyáltalán nem magától értetődő tehát, testvérek, hogy Jézus mégis ezt a vámszedőt dicséri a farizeussal szemben. Hiszen Jézus Krisztus számára sem lehet közömbös az, hogy valaki milyen életet él. Istennek tetsző életet, vagy pedig istentelen életet. De akkor mi lehet a különbség a két ember között? Miért állítja Jézus a vámszedőt inkább példaként elénk, mint a farizeust? Nos, ennél a farizeusnál egyetlen egy baj volt. És ez az egyetlen egy baj, végzetes, kimenetelű baj. Az a baj, hogy ez a farizeus egy másik emberhez hasonlítja önmagát. Így imádkozik. Isten, köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Ezek a szavak utálatosak a mindenható Úr előtt. Korunk keresztény betegségéről van szó. Egymáshoz hasonlítjuk önmagunkat. És aztán általában az esetek 95 vagy 99%-ába negatív ítéletet vonunk le a másik emberről. Amíg magunkat másokhoz mérjük, addig mindig gőgösek, elbizakodottak és felfuvalkodottak leszünk. Pláne, ha egy alacsonyabb erkölcsi fokon álló emberhez hasonlítjuk magunkat. Tudjuk, testvérek, miben látszik ez a különbség nagyon is jól? Egy konkrét dolgot mondjak, a pletykálkodásban. Észrevehető keresztények körében is, hogy milyen előszeretettel beszélnek a másik ember bűneiről, vétkeiről. Persze a háta mögött. Van, akik abban lelik örömüket kifejezetten, hogyha egy más valakit, aki nincs jelen, jól megbeszélhetnek, kiboncolgathatják, kivesézhetik azokat a gyarlóságokat, bűnöket, amelyek annak az illetőnek az életét jellemzik. Mindez azért olyan sajnos általános szokása az embernek, mert miközben elmarasztal valakit, aközben róla a figyelem elterelődik. Tisztának, jónak érezheti magát, miközben valakit befeketítünk, aközben nem rólunk van szó, aközben az ember magába mindig megállapítja. Én azért ilyent nem tennék. Erre nem volnék képes. A saját kiválóságunk tudatában úgy erősödhetünk meg a legjobban, ha botránkozva és méltatlankodva beszélünk egy másik embernek a hibáiról. A farizeus vétke, hibája pontosan abban van, hogy az Isten által életében végbevitt nagy dolgokat egy egyszerű, bűnös, vámszedő, szélhámos életéhez hasonlítja. Megállapítja az égre kiáltó hatalmas különbséget, és aztán az ezért járó elismerést, dicséretet bezsebeli magának. Ég felé tárt karokkal imádkozik. Nem lehet nem észrevenni, és hálálkodik, minthogyha Istent állítaná imádságának középpontjában. De csak magáról szól, elismerően. Kedves testvérek, itt álljunk meg, nagyon fontos tanulságot üzen számunkra az Isten. Ha úgy tetszik, a hívő élet egyik legalapvetőbb titkáról van szó. Ne a másikhoz hasonlítsuk a mi életünket, magunkat, mert abból mindig csak bűnök, bajok származnak. Hasonlítsuk a mi életünket Jézus Krisztushoz. Nem mondom, a jó példát valakinek a hitét, életét, erényeit érdemes szem előtt tartanunk. De életünket egyedül csak Jézus Krisztushoz hasonlítsuk és igazítsuk. Ebből mindig áldás származik. József Attila az egyik versében ezt a gondolatot így fogalmazza meg, ha mindenséggel mérd magad. Ne azt vizsgáljuk hát, hogy ki mit, hogyan tett abban a helyzetben, és én hogyan szerepeltem, hanem sokkal inkább arra legyünk fogékonyak, hogy Isten mit kíván tőlünk, mit kíván tőlem. Mit mond nekem, mit üzen, és mi az, amit meg kell cselekednem. Lényegében véve itt arról van szó, amit Pál apostol így ír, kinek akarsz tetszeni, Istennek vagy embernek, kinek a szava fontos, döntő a számodra, Istené vagy pedig az embereké. Mondok néhány jellemző tulajdonságot az önmagát másokhoz hasonlító farizeusi önigazultságra. Emberi erőfeszítéssel szolgál. Szereti a látványos szolgálatokat, nem egyszer nagyzol. Külső jutalomra, elismerésre számít. Az eredményre utazik. Azt hajszolja, dicséretre vágyik. Maga választja ki, hogy kinek és miben szolgál. És hangulatától, szeszélyétől függ, hogy egyáltalán szolgál-e, vagy pedig nem. Nos, az elbizakodottság minden esetben eltávolít bennünket Isten irgalmától. Az önhitté vált ember nem érzi, hogy szüksége van Isten szeretetére, Isten kegyelmére. A vámszedőnek, akinek lelkiismeretét nagyon kínozták szélhámos bűnei, eszébe se jut, hogy így imádkozzon. Uram, itt mellettem ez a farizeus. Ő egész más fából van faragva, mint én. Neki könnyű. Amikor valaki igazán megterhelt lelkiismerettel áll az Úristen elé, akkor nem a másikat fogja mérni, hasonlítgatni önmagához, bírálni, megítélni, hanem figyelme középpontjába egyedül és csak kizárólag Jézus Krisztus áll. Nos, ezért volt tiszta és becsületes ennek a vámszedőnek az imádsága. Ő a mértéket önmagától felfelé veszi. Neki Isten a mértéke, egyedül Isten. És így támad benne az a fájdalmas felismerés, hogy milyen távol van az Istentől. De éppen azért van Isten mégis olyan közel ő hozzá. A vámszedő szemmel láthatólag nem böjtölt hetente kétszer. Nem fizetett tizetet a gyülekezete számára. De ő rendelkezett azzal a valamivel, amivel a farizeus nem. Megvolt benne az indítatás, hogy magába nézzen, és ott a szíve mélyén megtalálja az Istent. Nem hasonlítja önmagát vámszedő társaihoz. Ki a nagyobb csaló? Én azért nem csalok annyit, mint ő. Nem gondolkozik ezen. Ezért távozott sokkal inkább megigazulva templomból imádsága után, mint a farizeus, mert egyedül Istenhez mérte önmagát. Persze, testvérek, ne értsük félre a dolgot, igazán nem mindegy az, hogy valaki becsületese, vagy pedig nem. Igazán nem lényegtelen az, hogy valaki megtartja Isten parancsolatait, vagy pedig nem. Az sem mindegy, hogy mi az, amit jónak tartunk, és mi az, amit rossznak tartunk. Mint ahogy az se közömbös dolog számunkra, megtartjuk-e magunkat tisztán Isten előtt, vagy pedig engedjük bemocskolódni. De vigyázzunk, ezek az emberi, társadalmi különbségek majd ott az utolsó napon, a végső nagy leszámolásnál nem lesznek érvényesek. Az Isten ítélő széke előtt egészen más mérték alapján fogunk megítéltetni. Azt mondja az ige, az ember azt nézi, ami a szem előtt van, Isten viszont azt nézi, ami a szívben van. Ne ítéljük el, hát mi se, a vámszedőt, mint az a farizeus. És ki tudná megmondani, hogy mi mehetett végbe egy igazán nagyon nyomorult vámszedőnek a lelkében akkor, amikor Isten elé járult. Mi se ítélkezzünk, testvérek, amikor valakinek az életét, hogyha csak felszínesen is, látjuk, ismerjük, és tudjuk, hogy ott Istennek nem tetsző dolgok vannak. Látjuk, hogy eljön a templomba, itt hallgatja az igét, Biblia órán még imádkozik is, az úrvacsoránál magához veszi a megköretett jézusi test és kiontatott jézusi vér jegyeit, és magunkba megállapítjuk, hogy merészeli ezt. Hiszen ő parázna, hiszen ő bűnös, hiszen olyan rossz, nehéz az ő természete. Testvérek, inkább örüljünk azért, hogy ez az ember akármilyen hitvány is, de érzi már azt, hogy az Isten szeretetére, az Isten kegyelmére reá van szorulva. Örüljünk, hogy egy ilyen mélybukott, ilyen mélyen elbukott embert is Isten a maga kegyelmébe be tud fogadni. Egyébként pedig mit tudjuk mi azt, hogy mi van a másik embernek a lelkében. És mit tudjuk azt, hogy hogyan fogunk majd mi magunk is kinézni ott az utolsó napon a Krisztus ítélő széke előtt, ahol mindnyájan bűnösökként vagyunk elkönyvelve. Minden embernek az Istenhez való viszonyulása külön titok, amit csak az Isten tud. Fontos üzenet tehát, ne ítélkezzünk. Ne ítélkezzünk se felfelé, se pedig lefelé, semmilyen irányban sem. Mindig csak a magunk irányába, önmagunk felé. A keresztény élet útja a szív belsejében gyökerezik. Sok olyan ember van, akiről nem mondanánk, hogy jó tettekben bővölködő keresztény, aki látszólag hiány van a hívő embert jellemző jó tetteknek. Ugyanakkor szíve mélyén olyan belső átalakulás zajlik, amit egyedül Isten lát, amit egyedül ő munkál. Mert Isten nem csak a szavainkat nézi meg, hogy mit mondunk itt a templomban, Biblia órán egymás között, nem csak a cselekedeteinket nézi, hanem ennek a gyökeréig tekint le. Azt nézi, hogy mi van a mi szívünkben. Vannak akkor olyanok, olyan emberek, akik betartják a keresztény élet összes külsődleges előírásait, de belül a szívükben nincs semmi. Ott nem Jézus az Úr. Nem mondom, a külső előírások természetesen nagyon lényegesek és fontosak. Be kell tartanunk őket. De közben nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ezeket azért kaptuk, hogy belsőleg megváltozzunk és átalakuljunk. Mert a kereszténység lényege a Jézus Krisztusban és az ő váltság művében való hit a szívben kell gyökeret verjen. Sokszor említettem már, újra elmondom, Isten nem csak azt akarja, hogy az értelmünkkel megragadjuk az ő igazságát, gondolkodjunk, filozofáljunk róla, hanem azt akarja, hogy az ő igéi lecsúrogjanak a szívünkbe, hogy elhiggyük és elfogadjuk hittel, bizalommal. Ő valóban meghalt a mi vétkeinkért, és feltámadt a mi üdvösségünkre. Kedves testvérek, mi mindannyian bűnösök vagyunk. Mindenki követel hibákat, akire rázuhan a felismerés, hogy kegyelemre van szüksége, az hasonlóan fog érezni a példázatbeli vámszedőhöz. Mindaddig, amíg valaki töretlenül bízik önmagában, úgy érzi, hogy nincs szüksége megváltásra. Nincs szüksége a megfeszített és föltámadott Krisztus személyére, ajándékaira. Amikor azonban az önigazság épülete itt-ott rozzanni kezd, vagy inogni kezd, akkor már szükség lehet kegyelemre, akkor már szükség lehet Krisztus kegyelmére. Mindaz, aki összetörve és megalázkodva jön a kegyelem királyi székéhez, az nem fog visszautasítást kapni. A bűn terhe lekerül arról. Isten kegyelmet ad annak. Mert mindenki, aki magát felmagasztalja emberekkel szemben, Istennel szemben, meg fog aláztatni. Aki azonban megalázza magát Isten előtt, az fel fog magasztaltatni Isten előtt. A vámszedő Isten békéjét vitte magával a templomból, és belsőleg megújulva, boldogan tért haza. A farizeus azonban úgy hagyta el a templomot, ahogy érkezett. Ugyanazzal a gőggel, ugyanazzal az elbizakodottsággal. Hányszor vettem észre magamon is, és gondolom, testvérek is észrevették magukon, hogy olvassák az igét, hallgatják Isten szavát, imádkoznak is, és mégis nem történik semmi. Nem változik semmi az életükben. Ugyanolyanok voltak, mint az imádság az igeolvasás előtt. Miért? Mert nem alázzák meg őszintén önmagukat Isten előtt. Nem adják át magukat Istennek egészen. Olyanok, mint a farizeusok, olyanok vagyunk, mint a farizeusok, fennhíjázóak és önigazultak. Aki lealacsonyítja magát az Úr előtt, azt az Isten a szívére fogja vonni. Merjünk hát mi is vámszedők lenni, akiknek fontos a szabadítás, akiknek fontos a megújulás, az újraformálódás. Összefoglalom röviden, hogy Isten mit szól ma hozzánk, mit mond ma nekünk. A farizeusról és vámszedőről szóló példázatban az Úr kétféle emberről beszél nekünk, akik a hit két különböző típusát testesítik meg. A farizeusnál a vallás, a hit külsődleges előírásai számítanak igazán. Az a fontos. Hetente kétszer böjtöl, és tizedet fizet a templom a gyülekezet javára. Biztos abban, hogy ő nem olyan, mint a többi ember. Ő nem gonosz, ő nem pénzsóvár, parázna vagy szélhámos. És kétségtelenül ez igaz. Ő nem olyan, mint a többi. Mindaz, amit tesz, felettébb dicséretre méltó, hiszen betölti, igyekszik betölteni a törvény előírásait. És ez nem kevés. Ezt Isten is méltányolja, elismeri. Ezért az Úr nem azt mondja a példázat végén, hogy a vámszedő üdvözült, a farizeus pedig elkárhozott. A vámszedő üdvözülve ment haza, boldogan, a farizeus pedig kárhozatban maradt. Az eredeti bibliai szövegben megragadható, és a régi károli fordítás jól visszaadja, azt mondja, ez már, mint a vámszedő, megigazulva ment az ő házához, inkább, hogy nem az. Ne ítéljük el tehát ezt a farizeust, de vegyünk példát a vámszedőről. Ne a mások hibáival törődjünk, bosszankodva azokon, hanem az Úr Jézushoz forduljunk, és a odafennvalókkal törődjünk. Mert ebből mindig áldás származik, Isten dicsőségére és a mi javunkra, épülésünkre. Amen. Ige hirdetésre válaszolva, a 264. dicséret első verszakát énekeljük el. A 264. számú énekünk első verszakát énekeljük. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Ő néki mennyei karokkal együtt zeng hálát. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, újra meg újra rácsodálkozunk azokra a hitigazságokra, mi sokszor úgy mondjuk életbölcsességekre, életigazságokra, amelyeket 2000 év óta újra meg újra elmondasz nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy ez a példázat is arra tanít bennünket, hogy ne legyünk restek, merjünk eléd járulni a kegyelem királyi széke elé, mert nálad nem találunk visszautasításra. Kitárhatjuk a mi szívünk titkait, megvallhatjuk előtted azokat, elmondhatjuk, Urunk, hogy mi nyomja a mi lelkünket, mi az, amitől békétlenek és boldogtalanok vagyunk. És megtudhatjuk azt is, Urunk, ebből a példázatból, hogy te nem küldöd el az önmagát előtted megnyitó embert, bűneit megvalló embert, hanem elveszed azokat róla. Láttuk ebből a példázatból is a farizeus, ugyanazzal a gőggel, büszkeséggel hagyta el a te hajlékodat. A vámszedő azonban boldogan, bűneitől megtisztulva, a terhektől megszabadulva ment haza. Urunk, szeretnénk mi is megszabadulni életünket nyomorító terhektől, bajoktól és gondoktól. Mindenki maga tudja igazán, illetve te még jobban tudod, Urunk, hogy kinek mi nyomja a lelkét. Azért imádkozunk, Urunk, hogy avatkozz a mi életünkbe, munkálkodj a mi szívünkbe, a mi lelkünkbe, vedd el terheinket, segíts megnyílni te előtted. Mennyei atyánk, köszönjük neked áldásaidat, köszönjük neked ígéreteidet, hogy akik téged szeretnek, azoknak mindent a javukra fordítasz. Urunk, szeretnénk a szívünkkel elhinni ezt, az eszünkkel többé-kevésbé már többen hisszük ezt, elfogadjuk. Szeretnénk, hogyha ez valósággá is lehetne. Imádkozunk, atyánk, a délutánért, az orgona szentelésért. Imádkozunk azért, Urunk, hogy ott is a te dicsőséged ragyoghassék föl. Imádkozunk, Urunk, a mi nemzetünkért, népünkért. Úgy látjuk, hogy nagyon nagy agymosás van itt, ebben a kicsi országban, ebben a kicsi nemzetben. Adj, Urunk, világosságot, hogy megláthassuk, mi a mi érdekünk, mi az, ami a mi javunkra való. Imádkozunk, atyánk, gyászolókért, te adj vigasztalást nekik, te adj békességet, megnyugvást az ő szívükbe. És végül kérünk magunkért is, Urunk, kérünk az ige szavaival, napról napra sokasítsd közülünk az üdvözülők számát, add, hogy minél többen legyenek olyanok közöttünk, akik felismerik a te igazságodat, és akiket a te igazságod szabaddá tesz. Áld meg, Urunk, a mi életünket Jézus Krisztus nagy nevéért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig hallgassuk meg a hirdetéseket.
Sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a rákövetkező gyülekezeti alkalmaira. Hétfő este 6 órai kezdettel Isten tiszteletet tartunk itt a templomban. Szerdán 9 órától 4-es délelőttünk lesz, este 4-től találkozhatunk a felnőtt konfirmációra kerülő testvérekkel. Csütörtökön 6 órától gyülekezeti biblia óránk lesz, pénteken 5 órától a gyermekek számára tartunk konfirmációs órát, 6 órától ifjúsági biblia óránk lesz, 7 órától pedig biblia körünket tartjuk. Rám következő vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz Isten tisztelet. Ha Isten is érzed bennünket, és reméljük így lesz, akkor találkozhatunk és ünnepelhetünk együtt. Jövő vasárnap délután 4 órától imaórát is tartunk, tehát erre az alkalomra is várjuk a testvéreket. Készülünk már hetek óta ma délutáni ünnepségünkre. Sok szeretettel hívjuk és várjuk vissza a testvéreket 4 órára ide a templomba, amikor is az orgonánkért szeretnénk hálát adni a mi Urunknak, Istenünknek. Tudjuk jól, hiszen elhangzott már itt hirdetés során, hogy az önkormányzat ajándéka ez az orgona, és ide erre az ünnepségünkre az önkormányzat képviselőit, vezetőit is meghívtuk, várjuk őket. Azt gondolom, hogy így az is, hogy itt leszünk együtt, és hogy hányan leszünk itt együtt délután, az is valahol bizonyságtétel. Tehát így várjuk vissza a testvéreket erre a délutáni alkalomra, és várjuk azért is, mert az igében az is benne van, hogy sírjunk a sírókkal, de az is ott van, hogy örüljünk az örülőkkel. Sokszor találunk buzdítást erre nézve, hogy ünnepeljünk együtt, örüljünk együtt, ami Istenünknek, Istenünkkel. Ez a délutáni alkalom nagyon szép ünnepség lesz és lehetőség erre, hogy őt magasztalva dicsőítve együtt örüljünk. Jöjjenek hát a testvérek, ezzel a szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem azt, hogy szabad az ünnepségünkhöz, az azt követő szeretetlenségünkhöz süteménnyel hozzájárulni. Aki ezt megteheti, annak nagyon szépen köszönjük ezt az adományt. Hirdetem azt is, hogy még néhány meghívó erre a délutáni alkalomra maradt az előző vasárnapokról, tehát még mindig vihetünk el belőle, adhatunk oda esetleg még szomszédoknak, ismerősöknek. Hirdetem azt is, hogy most délután 1 órától elkezdjük a készülést a szeretetvendégségünkre, ugyanis ezen a szeretetvendégségünkön nem csak süteménnyel szeretnénk megkínálni a vendégeket, és hát önmagunkat is, hanem szendvicssel is, és ezért van szükség arra, hogy már 1 órakor találkozzunk, tehát aki megteheti, azt hívjuk és várjuk vissza 1 órára, hogy elkészítsük a szendvicset, hogy megterítsünk, hogy lehetőleg legkésőbb 3-4-re minden rendben legyen. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a testvéreknek a gyülekezetből, akik itt az elmúlt napokban már nagyon sokat fáradoztak azért, hogy az ünnepségünkre minden elkészüljön és rendben legyen. Szeretnék köszönetet mondani az alaksori új helyiséget, tehát festés utáni takarításáért, ezt azért hangsúlyoztam meg, akik már ilyet átéltünk, azok tudjuk, hogy azért ez a takarítás nem olyan, mint amikor csak egy egyszerű takarítást végzünk otthon a lakásban. Szeretnék köszönetet mondani az ajtó felrakásáért és egyéb szerelési munkákért, az asszony testvéreknek, akik itt voltak péntek délelőtt, felsitelt testvérünknek, aki mindezekben fáradozott, gyülekezetünk építész testvérének, ifjúsági bibliórára járó egyik testvérünknek. Isten áldja meg gazdagon azokat, akik már az elmúlt napokban is itt szolgáltak így módon is. Hirdetem azt is, hogy május 20-án, tehát most szombaton 9-től 17 óráig kerül sor megrendezésre a Blejer, tehát a Sárga iskolában, a lakótelepi Sárga iskolában egy apák fia focira. Bővebb felvilágosítást Péterci György tiszteletes úrtól kaphatunk ezzel a rendezvényel kapcsolatban. Hirdetem azt is örömmel, hogy május 28-án, vasárnap délután 4 órai kezdettel tartjuk a tanévzáró családi istentiszteletünket, amely szintén szeretett vendégséggel lesz egyszerűen. Gondoljunk a hittanos gyermekeinkre, a vasárnapi gyermekórákra járó gyermekekre és családtagjaikra, és olyan jó lenne, hogyha együtt tudnánk akkor is majd ünnepelni, hogy nem csak a gyerekek lennének itt családtagokkal, hanem mi gyülekezeti tagok is. És megismerhetnénk legalább egymást mindjobban. Az adakozás lehetőségét is említem. Hirdetve azt, hogy az elmúlt vasárnapi felsejtén 49.015 forint volt, a diakoné felsejben pedig 7.950 forint volt. Emlékezzünk a mi úrunk Jézus Krisztusunk jó tételményére, aki gazdag lévén szegényére szíveztünk, hogy mi szegénysége által meggazdagodhassunk. És ez a hála indítson bennünket jó tűzeményekre, adakozásra. Sok szeretettel hívunk, hát mindenki vissza délután 4 órára, illetve aki megteheti, az már 1 órára. Illetve hadd mondjam azt is, hogyha pontosan egyre nem tudunk jönni kicsit később, az is jó. Várunk mindenki szeretettel.
A 264. dicséretünket énekeljük a 2., 3. és utolsó 5. verszakaival. Az utolsó verszaknál álljunk föl. A 2. verszak így kezdődik. Áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett. Sas szárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett.
Thank you.
Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat a Jézus Krisztusban. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk a délutáni viszontlátásra.